írok egy regényt, ami októberben fog megjelenni szintén. Tehát az egy regény trilógia első része lesz, a Triumf trilógia első része, nőkről írok, de nem csak nőknek. És csinálok most egy színházi produkciót is.
Erről valamit lehet mondani?
Lehet mondani, mert én most együtt dolgozom Bot Miklóssal, aki a Napra zenekarból lehet ismert, valamint a Radnóti Estjéről. Én írtam az új Naív LP-jüknek a szövegét is, és vele plusz egy rendezővel és egy színésznővel, az ő nevüket még nem mondom, mert nem nyilvános, csinálunk egy direkt a színésznőre írt monodrámát, ami 12-13 dal fogja kiadni egy szomorú nő történetét.
Egyébként milyen a közérzeted?
Én most éppen depressziós vagyok, és igen, de...
Te is már néz depressziós vagy?
Igen.
Én is.
Igen.
Én most jó paszban.
Én meg most pont a rosszban, de pont az elmúló, lecsengő fél, tehát már tudok dolgozni, tudok emberek közé menni, bár tegnap este is volt egy pánikrohamom egy helyen, és el kellett egyből húznom, de én abban reménykedem, hogy valahogy pont ezek a munkák, meg ezek a dolgok egy kicsit helyre pattintanak. Talán így lesz, remélem, de olyan váratlanul jönnek ezek a rohamok, tehát a le és fel periódusok olyan furán váltakoznak, hogy ez már sajnos kiszámíthatatlan.
Gyorsan. Nálam hónapokig tart egy-egy ilyen leföl játék, úgyhogy nálam ez jobb.
Nem, 2-3 hét, és teljesen kiszámíthatatlan, és szörnyű, mert ilyenkor nem bírok megmaradni, ülök, tehát ilyenkor csak a pizzafutárral állok szóba, ilyenkor mindig azon töprengek, hogy mit gondolhatnak, amikor megrendelem megint a harmadik pizzát.
Jó.
Köszönöm. Ez egyáltalán nem jó.
Na, jó. Két borzasztó fontos könyvet ajánlottam ma önöknek. Az utóbbi a Semmi, az a címe, hogy Janet Teller. Ja, nem a Semmi, ez a címe. És azt is mondtam a műsorra, én az utóbbi évek számomra egyik legfontosabb könyvét ajánlottam. Tony Judd, történész, Jézus Mária, gyorsan búcsúzok, viszont hallásra.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Klubrádió. Tények,
vélemények.
A lényeg. A Klubrádió krónikája délben.
12 óra sokba kerülhet hosszabb távon, hogy a kormány bankbetétekből állampapírba terelni át a lakossági befektetéseket, figyelmeztetnek szakértők.
A kamatköltséget ráterhelni a gazdaságra és értelemszerűen az adófizetőkre, illetve a jövő generációira, akiknek ezeket a terheket inkább kell fizetni, nem egy igazán jó gazdaságpolitikai stratégia.
Központosítják a betegszállítás irányítását a jövő hónaptól. A szállítók szerint mindez nincs gondosan előkészítve, problémák lehetnek májustól.
Ez egy olyan vakmerő lépés, ami az egészségügyben bizonytalanságot és káoszt fog eredményezni az első időszakban biztosan. Az eredmények vonatkozásában, hogy hatékonyabb lesz így az irányítás, ezt meg egyenesen megkérdőjelezem.
Két körben körülbelül 3000 ember elbocsátásával és a szolgáltatás minőségének romlásával járhat a járatritkítás a MÁV-nál a VDSS szerint.
Most ebben a pillanatban úgy látjuk, hogy mintegy 3000 ember munkája válhat fölöslegesre a következő hónapokban.
A szabálytalanul elfogadott büdzsé miatt nem kap pénzt az államtól Esztergom, a város polgármestere a kormányfőtől kér segítséget, mert júniustól már nem tudják kifizetni a béreket.
Szerintem még májusban lesz, de utána lehúzhatjuk a rolót.
Változékony, olykor esős, olykor napos időre számíthatunk a következő napokban is. Ma délután 15 fok körül marad a csúcsérték. Ez a lényeg a Klubrádió déli hír összefoglalója. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok, már is jönnek a részletek. Igen, drága pénznek bizonyulhat az erőltetett kötvényprogram, a Klubrádiónak nyilatkozó szakértő szerint a takarékoskodók jól járnak, az adófizetők viszont rosszul, akár hosszabb távon, ha a kormány fokozza az állampapírok közvetlen eladását. Duronelli Pétert Turák Péter kérdezte.
Nem csak arról van szó, hogy hogyan értékesíti az állampapírokat, hanem az, hogy ezzel igazából külföldi forrásokat szeretne kiváltani. A hazai piacsal szeretnének finanszíroztatni azt a hiányt, amit eddig a nemzetközi befektetőkkel finanszírozott, és nyilvánvalóan ezek a hazai megtakarítások hiányozni fognak a bankrendszerből, és hiányozni fognak a bankrendszer hitelezési képességéből. Tehát ez alapvetően azt jelenti, hogy sokkal kevesebb vállalati, illetve lakossági hitelezésre kerülhet sor, hogyha az állam ezeket a pénzeket elszívja. A másik pedig az, hogy ha nem folyik ez a pénz keresztül a bankrendszeren, nincs lehetősége a bankoknak inkább ugye állampapírt vásárolni a lakossági betétekből, akkor igazából a bankoknak a likviditási helyzete romlik, a hitelbetét mutatója romlik, ami szintén a vállalati hitelezésnek a visszafogása irányába hat, ami egy olyan országban, ami most már viszonylag régóta belföldi recesszióban van, és a kockázatokat illetően 2012-ben is abban lesz, nem igazán jó stratégia.
Azt olvasom, hogy ön azt mondta, hogy a takarékoskodók jól járnak, az adófizetők viszont rosszul.
Nyilvánvalóan, akinek van megtakarítása, az természetesen jól jár ezekkel a rendkívül magas kamatokkal, amikkel az állam igyekszik becsalogatni a megtakarítókat. A bankrendszernek a kárára is, tehát nyilvánvalóan, akinek van megtakarítása, az ezzel rövid távon jól jár. Összességében azonban ez a fajta kamatköltséget ráterhelni a gazdaságra és értelemszerűen az adófizetőkre, illetve a jövő generációira, akiknek ezeket a terheket inkább ki kell fizetni, viszont már nem egy igazán jó gazdaságpolitikai stratégia.
Duronelli Pétert, a Budapest Alapkezelő befektetési igazgatóját hallották. Egyre inkább kezd számolni azzal a piac, hogy Magyarország mégsem jut egyességre az új hitelprogramról, a valuta alappal és az unióval. Ezt londoni piaci elemzők állapították meg friss helyzetértékelésükben. A Commerzbank, az egyik legnagyobb európai pénzügyi szolgáltató csoport szerint ilyen esetben rövid távon is már számolni kell a 300-as eurószint fölé ugró forint árfolyammal. Ma reggel egyébként tovább gyengült a forint, közel járt a 300 szinthez a forint-euró árfolyam, sőt most is viszonylag közel van. A svájci frankért csaknem 249, a dollárért nem egészen 230 forintot kellett adni 10 óra tájban. Néhány perccel ezelőtt az euró 298 forint 50 fillérbe került. A Magyarországgal kapcsolatos aggodalmakon túl a gyengülés oka még, hogy újra nőnek az euróvezet jövőjét illető aggályok, most a spanyolországi helyzetre irányul a fő figyelem. Pénteken rekordszintre emelkedett a spanyol államkötvények kockázati felára a pénzpiacokon. Ide az a lejtőn maradt az építőipar, februárban 16%-kal maradt el a termelés az egy évvel korábbitól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Januárban ennél kisebb 1,5%-os volt a termelés csökkenése. A KSH szerint az elmúlt hónapokban tapasztaltnál nagyobb visszaesésben a megszokottnál hidegebb februári időjárásnak is szerepe volt. Az ágazat ugyanakkor évek óta gyengélkedik. Májustól veszi át a mentőszolgálata betegszállítók feladat irányítását. Ekkortól a szállítást megrendelő orvosnak egyetlen központi számot kell hívnia, adta hírül a Népszabadság. Az egészségügyi államtitkárság kabinetfőnöke a lapnak elmondta, májustól országszerte 20 központban fogadják majd az irányítók a betegszállítást megrendelő hívásokat, ők osztják el az adott területhez tartozó szolgáltatók között a feladatokat. A kormányzat reményei szerint így tovább fokozzák majd a hatékonyságot. A betegszállítók egyesülete viszont úgy véli, a centralizálást nem készítették elő megfelelően, így a jövő hónaptól lehetnek nehézségek. Bíró Ferencet, a szervezet elnökét Turák Péter kérdezte.
Logikus az egyetlen egy hívószám, ezt ugyan meg tudtuk volna magunk is oldani, de ezt a tárca úgy kívánja megoldani, hogy egy idegen szervezetre bízza az irányítást is vele együtt. A hívószám az nyilvánvalóan a megrendelőknek kedvező, hogyha egységes. Viszont az irányítás átadása más olyan szervezetnek, aki nem érdekelt ennek a hatékony működtetésébe, az minden szempontból megkérdőjelezhető. Mi nagyon örülnénk neki, hogyha ez egy sikeres kísérlet lenne, de félünk attól, hogy ez nem így fog elsülni, hiszen ismerjük az előkészületeket, illetve nem készült erre vonatkozóan sem tanulmány, sem megalapozó tanulmány, sem hatástanulmány. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan vakmerő lépés, ami az egészségügyben bizonytalanságot és káoszt fog eredményezni az első időszakban biztosan. Utána az eredmények vonatkozásában, hogy hatékonyabb lesz így az irányítás, ezt meg egyenesen megkérdőjelezem.
Az egészségügyért felelős államtitkárság kabinetfőnök önökkel kapcsolatban azt mondta, hogy tavaly óta GPS-el ellenőrzik a betegszállítók bevallásait, és 30%-kal kevesebb kilométert számoltak el azóta. Ebből burkoltan arról lehet szó, hogy trükközéssel vádolják meg önöket.
Korrigálni szeretném, hogy 30%-kal csökkent a hasznos kilométerek száma, 20%-kal csökkent, és valóban igaz, de azt is hozzá kell tegyem, hogy ezt már 5 éve kérjük a tárcát, hogy vezessék be. Mi magunk szereltük fel magunkat a GPS rendszerrel, pontosan azért, hogy bizonyítani tudjuk azt, hogy hogy az, amit a papírra leírnak és jelentenek, köszönő viszonyban legyen a tényleges tényekkel és a GPS-szel igazolt. Ezt saját maguk kérték, és ezt már 2 évvel ezelőtt bevezethették volna. Az, hogy miért volt 20%-kal több a fuvarca, az egy vizsgálatot ért volna meg, amit szintén folyamatosan kértünk, amit sem a tárca, se az OEP nem végeztetett. Ugyanis mi is szerettünk volna szabadulni azoktól a szervezetektől, illetve az OEP-nek kötelessége lett volna a köztünk lévő szerződés alapján ezekkel a szervezetekkel szembe eljárni, akik többletjelentéseket eszközöltek, de azt kell, hogy mondjam, sem a tárcát, sem az OEP-et nem értek át, hiszen mindig ugyanazt a pénzt osztják minden hónapban. A szervezeteket értek át, azokat, akik úgymond többet vettek ki a rendszerből a másik kárára. Ők nem kívántak ebbe rendet tenni, én azt tudom mondani, hogy a felelősség azoké, akik most ránk mutogatnak.
Első körben 3-4%-os 1000-1200 főt érintélő építés lehet a vasutasoknál a vonatleállítások miatt, legalábbis így számol a VDSZ. Gaskó István, az EBE képviselet elnöke a Klubrádió reggeli műsorában azt mondta, miközben a lépés mindössze 1-2 milliárd forintos megtakarítást hoz, addig szinte biztosan csökken majd a szolgáltatás színvonala.
Szakmailag nem megalapozott ez az intézkedése a kormányzatnak. Az a 8, esetleg 12 milliárd, amit egész évre számítanak jövőre, meggyőződésünk szerint nem kerül megtakarításra. A szolgáltatás színvonala fog jelentős mértékben csökkenni, a vasutasok foglalkoztatás biztonsága csökken, miközben a megtakarítások esetleg 1-2 milliárd forintot érnek el. Úgy gondoljuk, hogy mintegy 3-4%-át a vasutasoknak fölöslegessé teszi, ami ebben a pillanatban olyan 1200-1500 ember. És ha hozzátesszük, hogy fél évkor a új munkatörvény könyve a kötelező heti munkaidőt emelni fogja, ott is mintegy 4-5% létszámfölösleg keletkezhet, ami újabb 1200-1500 ember. Tehát most ebben a pillanatban úgy látjuk, hogy mintegy 3000 ember munkája válhat fölöslegessé a következő hónapokban.
A miniszterelnök személyes közbenjárását kérte Esztergom független polgármestere, hogy a parlament tűzze napirendjére a városi képviselőtestület feloszlatását. Mint Tétény Éva a Klubrádióban elmondta, a fideszes többségű grémium törvénysértő módon fogadta el a város költségvetését, emiatt elesnek az állami normatívától. Ha nem lesz változás, júniusban már nem tudják kifizetni a közalkalmazottak bérét, tette hozzá Tétény Éva, Dési János kérdezte.
1 milliárd 118 millió 700 ezer forintos hiánya van annak a költségvetésnek, amit a képviselőtestület jóvá hagyott, annak ellenére, hogy a nagyjegyző, és én is figyelmeztettem őket, hogy ez törvény ellenes. A Magyarországon ilyen költségvetést nem lehet elfogadni, illetve azzal az egyetlen egy lehetőséggel, amennyiben a képviselőtestület megjelöli, hogy miből kívánja ezt a hiányt pótolni. Miután ez nem történik meg, a kérdésem az, lehet-e törvénnyel kényszeríteni egy polgármestert, hogy aláírjon egy törvénytelenséget?
Mit jelent ez praktikusan, hogy ha felfüggesztik a város normatív támogatását, tehát mi a következménye mindannak, ami most történik?
A felfüggesztés azt jelenti, hogy addig, amíg adatszolgáltat nem történik, akkor automatikusan a rendszer a törvény erejénél fogva nem utalja azt az úgynevezett állami normát, kiegészítést, ami nekünk az intézmény működéséhez szükséges.
Vagyis nincs fizetés az óvodában, meg a bölcsödében dolgozóknak?
Szerintem még májusban lesz, de utána lehúzhatjuk a rólót, és bár szokták mondani, hogy jó, hát ezt már mondta a polgármester asszony, igen, csak akkor mindig valami történt. Most már nem nagyon tudunk semmiben sem reménykedni, hiszen ez az 1 milliárdos hiány egy nagyon súlyos szám, amihez hozzáteszük, hogy a tavalyi adósság rendezésben feltárt 26 milliárd forintból 2 milliárdot idén ugyancsak ki kellene fizetni.
Az MSZP szerint az államosított szociális és gyermekjólét intézmények egyházi kézbeadását készíti elő egy múlt heti kormányhatározat. Korózs Lajos, a párt elnökségi tagja azt mondta, az előterjesztés alapján a szakminiszternek meg kell vizsgálnia, hogy a szociális intézmények fenntartását hogyan lehet a települési önkormányzatoktól egyházi, valamint az úgynevezett belső egyházi jogi személyeknek átadni.
Érintheti a teljes alapszolgáltatási rendszert, ez van legközelebb az emberekhez. És érinti az úgynevezett középszinten lévő szakosított ellátásokat. szocialista párt szerint. Az intézményrendszert nem szabad államosítani, mert a települési önkormányzatok koordinálása mellett az emberekhez legközelebb álló és a feladatot a leghatékonyabban ellátó szervezeti egységet kell megtartani. A civil szféra és a sokszínű szolgáltatási rend gyorsan tud reagálni, míg egy állami vagy egy egyházi monstrum az csak a tehetetlenségénél fogva is lassan tud reagálni a felvetődő problémákra. Véleményünk szerint a szolgáltatásokat és az alapellátásokat kell erősíteni, és nem az intézményrendszert államosítani.
A legfontosabbak még egyszer röviden, sokba kerülhet hosszabb távon, hogy a kormány a bankbetétekből állampapírba terelni át a lakossági befektetéseket, figyelmeztetnek szakértők. Központosítják a jövő hónaptól a betegszállítás irányítását. A szállítók szerint mindez nincs gondosan előkészítve, problémák lehetnek májustól. Két körben körülbelül 3000 ember elbocsátásával és a szolgáltatás minőségének romlásával járhat a járatritkítás a MÁV-nál a VDSS szerint. A szabálytalanul elfogadott büdzsé miatt nem kap pénzt az államtól Esztergom, a várospolgármestere a kormányfőtől kér segítséget, mert júniustól már nem tudják kifizetni a béreket a közalkalmazottaknak. Végül az időjárásról. A következő napokban is változóan felhős napos idő várható, a hőmérséklet megfelel a sok évi átlagnak, 14-17 fok körül alakulnak majd a csúcsértékek, többfelé számíthatunk záporokra, északkeleten foltokban egy-egy zivatar is előfordulhat. Ez volt a lényeg a Klubrádió déli hír összefoglalója, friss hírekkel legközelebb fél egykor jelentkezünk majd.
A lényeget hallották.
Klubrádió.
Tények.
Vélemények. Rólunk, nőkről szól. Örömeinkről, bánatainkról, testünkről, lelkünkről, egy szóval az életünkről. Női vonal.
Kedden 13 órától.
Reklám.
A Natuzzi bemutatja. Gurmé pince. Hegyi levegőn érlelt pátanegre sonka, portói boros kacsapástétom, érlelt francia brie sajt, kandírozott rózsaszirommal ízesített étcsokoládé, és ezekhez válogatott magyar borok és pálinkák. Mindez egy helyen korlátlanul április 20-án a Symbol Gourmet pincében. Jegyek elővételben 4900 forintért. További információ www.symbolbudapest.hu.
Reklám hangzott el.
Bemutató példány. A műsor a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete támogatja.
Svájc. Szépség, jólét, boldogság. Ahogy messziről látszik. Ám de ott is csak hétköznapi problémákkal küzdő emberek élnek szürke mindennapokat. A Tükörszilánkok című könyv főhőse Cornélia eseménytelen, szorgalmas élete hirtelen felfordul. Egyetlen barátja Francesca halálos beteg, és Cornélia elhatározza, hogy meglátogatja Rómában. Az utazás során viszont belebotlik Peterbe, a norvég-kaliforniai üzletemberbe. Mindhárman a szabadulást keresik. Yvette Sgraggen írásainak célja általában a hétköznapi, néha akár banálisnak is tűnő történeteken keresztül megközelíteni az emberi cselekvések mozgatórugóit, kielemezni szociológiai és pszichológiai szempontokból a gyarló döntéseket. A kötet fordítóját, Urbán Évát először a szerzőről kérdeztem.
Az írónő maga Genben született, egy elég vegyes családban, az édesapja az svájci német származású volt, az édesanyja pedig magyar származású. Így elég vegyes családban nőtt föl, egy viszonylag nemzetközi közösségben, mert Genf Svájc az egyik legnemzetközibb városa. Ott nőtt föl, ott tanult, ott is élt, és a mai napig ott is él Genfben. A svájci francia rádiónak, a Swissromannak a munkatársa volt hosszú évekig, különféle kultúra és műsorokat vezetett és rádiójátékokat írt, meg a 70-es évektől kezdve folyamatosan publikált regényeket, amiknek a témája inkább a női főszereplők fejlődéséről szólt, hogy adott körülmények között hogyan változik az életük, és hogyan változik az ő felfogásuk az életről.
De hogy lesz egy rádiósból regényíró?
Szerintem ez egy természetes folyamat lehet, amikor az ember folyamatosan más emberekkel találkozik, beszélget, és ezeket az élményeket utána át szeretne adni másoknak is.
Mire utal ez a cím, hogy Tükörszilánkok? Ugye az eredeti címe az Cornélia volt ennek a könyvnek. Miért változtattad meg?
Sokkal kifejezőbbnek tartottam, mert maga a tükör a kulcsnak az egyik legfontosabb szimbóluma. Az ember hogyan látja önmagát, és hogyan látja a világot. És mikor a főszereplő hölgy Cornélia rájön arra, hogy a valóság, amit a saját tükrén keresztül lát, egészen más, mint ahogy ő elképzelte, akkor ez a tükör szilánkokra törik, illetve ő maga töri szilánkokra. Rájön, hogy azt a valóságot újra kell építenie.
Milyen nő ez a Cornélia, a főhős ennek a kötetnek?
visszahúzódó, magába zárkózó típusú karakter, aki nehezen tart és épít kapcsolatot a külvilággal, és pont ebből származik a problémája is, hogy az új kapcsolatok építésénél, illetve megtalálásánál nem igazán találja sem a hangot, sem pedig a módot arra, hogy megfelelően fejezze ki az érzéseit és a gondolatait.
Ugye ez nem az a feszes regény, inkább olyan ráérős, mesélős történet.
Nem mondom, hogy tele van izgalmakkal, inkább így a lelki oldalára próbál a írónő hangsúlyt fektetni. Arra, hogy a főzősben az új emberi kapcsolatok milyen új lelki folyamatokat indíthatnak el. Nem feszesnek nevezni a stílusát egyáltalán, hanem inkább sodrónak, inkább olyan, mint egy lassan hömpögő folyó, hogy valahogy visz mégis magával. Nem feszes és nem kapkodó, de úgy, mint hogy az élet így folyik. Apránként.
Mi a szerepe a történetben Francescának? Ugye ő a legjobb barátnője Cornéliának.
Francesca végül is az egyik, aki felrobbantja Cornéliának a világát, magával a jelenlétével, a lázadó élesztílusával, és hát végül is a betegségével, ami Cornéliában elindít egy folyamatot, hogy rádöbbenjen, hogy a világ nem csak abból az egy kis szűk világból áll, amiben ő él, hanem valahol tágabb, nagyobb rálátás szükséges ahhoz, hogy az ember megismerhesse, hogy mi történik körülötte.
Peter a másik főhős ennek a könyvnek, de róla többször kijelenti az írónő, hogy azt nem tudjuk, hogy mit gondolt, vagy mit érzett a férfi, csak próbáljuk kitalálni. Sikerül vajon?
Nem tudom. Ezt talán egy férfi olvasótól lenne érdemes megkérdezni. Annak idején az Írónőbe ezt találtam egyrészt különlegesnek, hogy teljesen százszázalékosan vállalta, hogy a női író. Már női szemmel, női lélekkel és női megközelítéssel írja a történeteit. És mivel én is ugye nőként fordítottam ezt, úgy gondoltam, hogy megpróbálta ugye maximálisan átérezni Péter helyzetét, de mivel ő nőként nem értheti meg teljesen a férfiakat, ezért nem is próbálta meg teljesen átérezni a helyzetét. Remélem, hogy férfi olvasóknak is esetleg sikerül egy kicsit átadni valamit, amiből.
De mondhatjuk erre a kötetre, hogy kifejezetten női regény.
Igen, teljesen. Szerintem 100%-ban női regény.
Hogyan hat ki ez a szerelem, ugye Peter és Cornélia között kibontakozó szerelem Cornélia további életére?
Rájön arra, hogy tovább kell lépni. Mert ugye ő maga kizárt világában élt, amiből nem látott semmiféle kiutat. Úgy gondolta, hogy élete végig ugyanazt a robotot fogja csinálni. Ugyanazt az utat járja be minden nap, a munkába és a munkából haza. Ugyanazokat a dolgokat fogja minden nap elvégezni. De amikor rájön arra, hogy esetleg kitárulkozhatunk a világra és új utakat is találhatunk, akkor eldönti, hogy ő is új utakat keres. Érzelmileg mindenképpen, mivel ez a szerelem véget ért, ezt a történetet lezárta, és úgy érzi, hogy most már nyitott lehet új kapcsolatokra. A családjával való kapcsolat is megváltozott pont azért, mert úgy érzi, hogy most már egy kicsit nyitottabban tud beszélni a gyerekeivel, meg a volt férjével is, amint rájött arra, hogy esetleg új munkahelyet is lehet találni, ahol új emberekkel találkozhat és új helyzeteket teremthet.
Mint a felnyitná az érzéseit ez a szerelem, és rájön, hogy a gyerekeivel sem úgy viselkedett, ahogy kellett volna. De vajon mi a szerepe ebben az ő anyjának?
Ugye ez mindig egy nehéz kérdés, hogy az ember mit hoz otthonról, és mi az, amit magának felépít a családjával való kapcsolatban. De Cornéliával kapcsolatban mindenképp elmondhatjuk, hogy a puritán nevelés erősen rajtaadta a nyomát a gyerekével való kapcsolattartáson, mivel az anyja nagyon szigorúan nevelte, és soha semmi kedvességet, legalábbis a könyvben szereplő emlékek szerint semmi kedvességet nem tanúsított iránta, ezért Cornélia sem tudta a szeretetét a gyerekei felé kimutatni. És ezt is felnőtt fejjel kellett megtanulni, hogy szeretetet csak akkor tudunk kimutatni, hogyha mi magunk is átéreztük, illetve kaptuk azt a szeretetet valahonnan.
Milyen a kapcsolat a Peterrel? Tehát hogyan indul ez a történet egyáltalán?
Péterrel a kapcsolat elég semlegesen indul, mivel egy egyszerű reptéri találkozásról van szó, ahol Péter segített Cornéliának egyrészt bejutni a repülőgépbe, másrészt pedig bejutni a repülőtérről Rómába. Majd egy együtt töltött vidám este után úgy döntenek, hogy esetleg a kapcsolatot majd az út után Genfben is tovább lehetne folytatni, és hát ebből az egyszerű reptéri találkozásból bontakozott ki egy viszonylag kétoldalú kapcsolat, mert ugye Péternek egyrészt ott van a családja, Cornéliának meg ott van a eddigi kizárt világa. És hát a kapcsolatokat ez a kettőség végig jellemzi, hogy igazából egyik sem tudja, hogy mennyire mélyen kéne belemenni ebben a kapcsolatba, és hogy mennyi minden megváltoztatott ez a kapcsolat. Mind a ketten haboznak, hogy mi az a pont, ameddig érdemes feszíteni a húrt ebben a kapcsolatban.
Ugye Péter az, aki felmondja ezt a kapcsolatot a végén, de miért?
Mint de családközpontú ember regényben, aki az egész életét a családra vette föl. Már gyerekkorában is a család volt az élete középpontjában, ő volt, aki támogatta a kisebb testőrét, aztán később támogatta az édesanyját is. És mivel ugye Kaliforniából jött a feleségével és a két kislányával, és az egész élete a családja köré központosult, ezért ő ezt nem adja föl. És ez az a pont, ahol ők kettő nagyon eltérnek Kornéliával egymástól, mivel ugye Péter mindent a családért csinál, Kornéliának pedig pont ez a rész, ami kicsit hiányzott az életéből. Péter nem hajlandó semmit sem kockáztatni, ami a családjának a kárára lehet.
Ugye Péter és Kornélia kapcsolatában van valami egészen megmagyarázhatatlan, legalábbis nekem úgy tűnt, hogy van valami kicsit titok bennük.
Ebben igazad van, mert mind a kettőjüknek van egy olyan része az életüknek, amit a másiknak nem mutatnak meg. Ugye egyrészt Péter sosem beszél a családjáról, mert azt szentnek tartja, másrészt meg Kornélia sem volt őszinte teljesen Péterrel, azért, hogy esetleg tovább megtarthassa.
Az a pici hazugság, amit ő rögtön az elején elkövet Péterrel szemben, tehát hogy azt mondja neki, hogy özvegyasszony, és hogy nincsenek gyerekei, annak mi az
értelme? Hát nem is kicsi hazugság igazából, csak ő próbálja kicsinyíteni ennek a hazugságnak az értékét, hogy magát mentse. Valahol emberileg érthető ez, mert mindenkiben benne van a hajlam, hogy több életet játszhasson le. És mivel ő úgy gondolja abban a pillanatban, hogy a Péterről a kapcsolatának semmi jövője nincsen, hanem csak egy egyszerű reptéri beszélgetés, ezért egy pillanatra próbál más ember bőrébe belebújni. Egy özvegyasszony bőrébe, aki szabad, aki egy teljesen új játszmát játszhat.
És aztán ez mikor változik meg, vagy hogyan változik ez meg nála?
Ez a hozzáállás folyamatosan változik benne, mivel egyrészt a Péterrel való kapcsolatán keresztül újra megismeri a szeretetet, rájön arra, hogy a családjával való kapcsolatát ki kell bogoznia, újra fel kell építeni a gyerekeivel a bizalmi kapcsolatot. Másrészt pedig barátnője Francesca meghal, és mikor rájön arra, hogy az egyetlen embert, akivel igazán bizalmas volt, elvesztette a világban, akkor próbál keresni magának egy új embert, akibe ezt a bizalmat beleültetheti. És mert Péter az egyetlen, aki igazán közel áll hozzá, ezért próbálja ezt a bizalmat rátestelni. De hát ugye Péternek erre a bizalomra nem volt szüksége. Nem Kornélia őszinteségére volt igazán szüksége, hanem Kornélia szeretetére. Ezért ez a pont, amikor kettőjük kapcsolata kezd szétcsúszni.
Ami egy repedésként indul, és aztán utána egy szakadék lesz belőle. Talán az lehet az üzenete ennek a történetnek, hogy soha nem késő újra kezdeni.
Hát az írónő ezt így fogalmazza meg, hogy a játszmák sosincsenek igazán lejátszva, és az embernek mindig lehet új utakat találnia. Sosem szabad beleragadni egyetlen helyzetbe, hanem mindig újra és újra kell gondolni minden lehetőséget. Mert olyan nincs, hogy vége van valaminek.
Ivet Zükreggen Tükörszilánkok című regénye kapcsán a fordítóval, Urbán Évával beszélgettünk. Legközelebb szerdán várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, itt a bemutató példányban. Köszönöm figyelmüket, Gerendai Barságnest hallották.
Bemutató példány. A műsor a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete támogatja.
Figyelem, figyelem, az idővágányon tolatás történik.
Retro. Egyszer volt, hol nem volt.
Április 16-a, legyen most a párhuzamos történéseké. Első körben két hazatérésé. Ne kérdezzék, milyen kalkulációk és naptár szerint, de Krisztus előtt 1178-ban állítólag ezen a napon tér haza a leleményes és ravasz Odüsszeusz a 10 éves trójai háborúból, amire hazafelé ráhúzott még 10 év csavargást. Én harmadik állandó jelzőként még hozzátenném, hogy szerencsés is, mert felesége Penelope hűségesen várta, ellentétben mondjuk Agamemnonnal, akit ugye felesége és annak szeretője meggyilkolt hazatértekor, pedig ő a háborúból egyenesen hazament. A másik nagy hazatérés Leniné, aki 1917-ben ezen a napon tér haza svájci számüzetéséből. Az igazságosság kedvéért Lenin állandó jelzőit majd 3000 év múlva tegyük neve mellé, amikorra az idő már szépen lekoptatta az aktualitás csallangját. Aztán kapcsolódik ehhez a naphoz két vérengzés is. Az első történet az ígéret földjén játszódik, ami alatt az egyszerűség kedvéért a mai Izrael területét, ezt a részben dimbes-dombos, de leginkább lapos tájat értjük. Ez a természeti adottság, amellett, hogy nem teszi különösebben érdekessé az ország földrajzát, katonai szempontból sem előnyös. ugyanis csak néhány helyszín jöhet szóba a környék ellenőrzésére. A Masada erődítményt is egy ilyen ritka helyen építették fel, egy 450 méter magas, holt tengerre néző sziklafalra. Az erőd neve azonban nem igazán az onnan befogadható tájkép szépsége miatt maradt fenn, sokkal inkább amiatt, mert a Közel-Keleten a Masada morféma a kitartás és az álhatatosság szinonimájává vált az elmúlt csaknem 2000 évben. A történet ahhoz a római birodalom által levert zsidó lázadáshoz kapcsolódik, melynek során csaknem 1000 ember az erődbe volt kénytelen visszavonulni. A rómaiak nem tudták áttörni az erőd falait, ezért a híres 10. légió 10 000 katonájával hosszú ostromba kezdett. Amikor az erőd parancsnoka látta, hogy képtelen tovább kitartani, összehívta a védőket, és mindannyian öngyilkosok lettek. Mindez 73-ban történt, éppen a mai napon. A másik vérengzés 2000 évvel később, 1919-ben esett meg, az indiai Amritsarban, ahol a britek felkeléstől tartva